A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Énekelje a gyülekezet fennállva a 23. Zsoltár első versét, amelyik így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Márk evangéliuma 6. részéből, mégpedig leülve, mert az ige rész hosszabb. Márk evangéliuma 6. részének a 30. versétől a 44-es versig olvasom az igét. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan helyez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba elmenve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöldelő fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokba. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak a férfiak. Isten tegye áldottá az ő szent igének meghallását és befogadását. Jöjjetek, imádkozzunk! Magasztalunk téged, Isten, aki voltál, amikor ez az ismert világ nem létezett, és leszel az idők végén is. Magasztalunk téged, hogy kicsiny életünk formálója, sorsunk irányítója vagy. Magasztalunk, hogy itt a te anyaszent egyházadban kiváltképpen megmutatkozol nekünk az igében. Köszönjük, hogy ebben a templomban annyi évtized óta hirdettetik az evangélium. Köszönjük azokat, akik azt hirdették, és akik abból éltek, akik újjászülettek, akik szent életet folytattak, akik veled találkoztak itt. Megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk eléggé hálásak, hogy nagyon sokszor zúgolódunk, hogy kimerültek és fáradtak vagyunk, amikor szolgálni kellene, amikor tenni kellene, amikor a vállunkat oda kellene tartani valami súly alá. Kérünk téged, édesatyánk, hogy légy itt jelen köztünk, mert a mi hitünk, akármilyen is, erős is, egy hét alatt próbáknak van kitéve, elfárad, elhanyatlik. Újíts meg minket a te jelenléteddel, újíts meg minket az ige üzenetével, és azzal, hogy a Szentlélek magyarázza az igét, és ő vési szívünkbe, életünkbe a te üzenetedet. Hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten szavával hirdetem néktek bűneitek bocsánatát Ézsaiás könyve 44. részének a 33. versével ezt olvassuk. Eltörlöm álnokságodat, mint felleget és mint felhőt a bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét kívánom tolvácsolni az előbb olvasott részből, Márk evangéliuma 6. részéből, meg János evangéliuma 6. részének 5.-től 9. terjedő verséből, amit most felolvasok. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mi fog történni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. Gyülekezet, foglaljon helyet. Kedves testvérek, egy csodát olvastam fel nektek az Új Szövetségből, de az Új Szövetség nem arra akar minket és egykori olvasóit sem arra akarta rávenni, hogy higgyék már el, hogy vannak csodák, mert az ókor világában mindenki hitt a csodákban, hanem arra akar rávenni minket először, hogy kapjunk csodát. Fedezzük fel a csodákat, amiket az Isten adott nekünk. És azután pedig érkezzünk el a csodát adó Istenhez, aki több, mint csoda, titok, az egyetlen igazi titok ebben az életben, és kapcsolódjon az életünk ő hozzá. Milyen az, amikor a csodáról, mint világnézeti lehetőségről tovább haladunk odáig, hogy egy csodát kapunk? Hát én elmondom, rettenetesen egyszerű. Ezelőtt 12 évvel ott feküdtem az idegsebészeten, nagyon sok fájdalommal egy gerincműtét előtt. Szorongtam. És akkor volt egy vasgyúró betegtársam a kórházterembe, aki oda dugott a fülemre egy Walkman, nem tudta, hogy pap vagyok, és azt mondta, hogy János bácsi, hallgassa ezt meg, mert ilyet maga még nem hallott. Cseri Kálmán ige hirdetése volt. Mondtam neki, hogy hallottam én már ilyet, sőt ismerem, aki itt beszél. És akkor megragadta a kezemet, és elmondta az életét, amit most nem részletezek. Egy nagyon nyomorult élet volt, most pedig agydaganat operáció előtt áll, de azt mondja, hogy a operáció előtt ott ült az ágyamnál, és együtt imádkoztunk, Hogyha meg kell halnia, vagy bénának kell maradnia az operáció után, akkor is boldog, mert megismerte egyetlen ige hirdetésen keresztül az Istent, és amikor ezt az ige hirdetést ő meghallotta egy barátjánál, akkor hazament, átülelte a feleségét, és azt mondta, hogy anyukám, tudsz-e nekem segíteni abban, hogy többet ne igyak? Na ezután betoltak másnap engem is a sebészeti helyre, és megkérdezte az ápolónő, hogy fél. Nem gondolkoztam addig azon, hogy félek-e vagy nem, de akkor az Istennek ezt a csodajelét kapva azt mondtam, nem félek, mert Isten kezében vagyok, és legfeljebb elejt az egyik kezéből, és akkor is beleesek a másik kezébe. Nem magamtól mondtam ezt a bölcsmondást, valahol valaki okos ember ezt megírta. De azt gondoltam, én most annak az Istennek a kezében leszek, aki ezt az embert egy igehirdetés által 180 fokkal megfordította. És amikor azt mondtam, hogy nem félek, mint hogyha egy kis napfény jött be a műtőbe, és ott valami zöldruhás hölgyek, orvos volt-e az illető, vagy ápolónő, nem tudom, azt mondták, de jó nap van ma, olyan szépen kezdődik. Először egy kicsit cinikusan gondoltam, hogy neked lehet, hogy jó nap van, nekem nem, de utána arra gondoltam, hogy nekem is jó nap van, mert csoda jelet ad az Isten, és meg fogja mutatni, hogy ő adja nekem az ő szabadítását. Hadd szóljak hát akkor, testvérek, arról, hogy milyen az, amikor az Isten csoda jelet ad, és milyen az, amikor az ő titkaiba beleavat minket. Az első csoda itten nyilvánvaló egy messiási csoda volt. Arra volt szükség, hogy a Jézust körülvevő sokaság észrevegye, hogy Jézus azonos azzal, akit az Isten szabadítóként és messiásként ezerszer megígért az Ószövetségben. Aki az akkori emberek szemével olvasta ezt a történetét, vagy fülével hallgatta, az a következőt vette észre. Hát ez a Jézus, a második Mózes. Hát nem úgy volt, hogy a mi őseinket kihozta a rabszolgaságból, aztán ott kerintünk a Vörös-tengeren át, azután hullott ránk a manna. Hát most ez a Jézus a tengeren jár, visz a tenger körül, és adja az 5000-nek az 5 kenyérből azt, ami elég nekik. Ő a második Mózes. Mások meg biztos azt mondták, ő a második Illés. Nem Illés ment el Saraptába az özvegyhez, és megsokasította az özvegyasszonynak az olaját, meg a lisztecskét. Lám, hogy túlszárnyalja ezt az Illést ez a Jézus? Ő most 5000 embernek, nem csak egy özvegyasszonynak ad enni és inni. A harmadik azt mondta, hogy ez Elizeus, mert megvan írva, hogy Elizeus egyszer, mikor jöttek a próféta fiak, és nem volt mit enni, egy kenyérből mindenkinek adott, 100 embernek adott, ez a Jézus meg 5000-nek adott. Tehát, hogy figyelték ezeket az ószövetségi ígéreteket, hogy Jézusban beteljesült, azt mondták, ő az, felismerték, azonosították. Testvérek, ez a hit, hogy valakit, akiről tudunk, hogy szabadító, hogy hatalmas, beazonosítjuk Jézussal. Nem azt mondta neki Cézária Filippinél Péter apostol, hogy te vagy az a Krisztus. Te vagy a Krisztus. Tehát, hogy amit mi Istenről, hatalmas erőről, életet adóról, gondviselőről gondolunk, azt egyszerre mind felfedezzük az Úr Jézus Krisztusban. Mert ez tulajdonképpen a keresztény hit. És akkor az embernek arra van szüksége, hogy elforduljon azoktól a álmessiásoktól, akikbe addig hit. Mennyi bizodalmunk van? Mennyi kapaszkodónk van, és ezek között mennyi a hamis kapaszkodó és a hamis bálvány Isten, ezektől elfordulva a szabadított Jézusban meg lehet látni. Méghozzá az volt akkoriban nagy botránkozás, ami most is botránkozás, hogy ez a Jézus olyan csodát tesz, hogy például büntető csodája egy sincs. Például önmagát megszabadító csodája egy sincs. Jézus soha se tett csodát önmagáért, és sose büntetett a csodáért. Egyszer lesz utolsó ítélet, akkor majd így jön el. De amikor itt volt föld élete napjaiban, csak az irgalom csodáit mutatta meg. És elfogadni ezt a csodát, ez a hit. Nagyon gyermek, de dolgot mondok, de igaz volt. Szentendrén odaállt elém az Ábelke, 8 éves kisfő, és így mondta, hogy mondhatják nekem ezek, hogy nincs Isten. Ja, elfelejtettem mondani, hogy akkor 1974-et írtunk. Mondták, hogy nincs Isten. Hát én tudom, hogy van Isten. Honnan tudod, Ábelke? Hát én egyszer elvesztettem a lakáskulcsot. És anyukám azt mondta, hogy nagyon elfenekel, hogyha elvesztem a kulcsot. És én úgy féltem. És akkor leültem, letérdeltem, és imádkozni kezdtem, és amikor, hogy legyen meg a kulcs, mikor fölálltam, ott volt a kulcs a fűbe. Hát én tudom, hogy van Isten. Kevés, elemista hit? Lehet. De ez a gyerek átvette, kapta az ajándékot, és nem azt mondta, hogy egyszer hiszem, hogy megnyílt a Vöröstenger a zsidók ellen előtt 5000 éve, hanem azt mondta, hogy nem fog megbüntetni az édesanyám, mert megsegít az Isten, és meg lesz a kulcs, megkapta. A másik csoda, amit itt látunk, az a közösség teremtés csodája. Tessék nézni, jön az 5000 ember mindenfelől. Szépen mondja a Biblia, jöttek és mentek, járókelők voltak. És akkor ezt a nyüzsgő sokaságot, amelyik olyan volt a eredeti görög szó szerint, mint egy futballmérkőzés, mondjuk angol-olasz futballmérkőzés után a stadionból kijövő emberek sokasága, nem lehet tudni, hogy ki kivel vész össze. Jézus leülteti 50-es és 100-as csoportba asztalközösségekbe. Az asztalközösség nem valami lelki dolog, de már rendezi ezt a nyüzsgő sokaságot. Az egyik azt mondja, hogy nekem nincs fogam, a beléből adjál, te még fiatal vagy, meg tudod a kenyérnek a héját rágni. A másik megkérdezi, honnan jöttél? Kapernaumból, ott lakik a nagynénikém, tudod, ott abba a Görbe utcába. És elkezd az 50 vagy a 100 ember emberi kapcsolatban lenni, nem mint egymást akadályozó nyüzsgő sokaság. Asztalközösség. Elmondom a görög szót, mert a magyar nyelvben is mindig használjuk, szimpózium, együttétkezés. De a titokzatos az a harmadik dolog, amit használ a Szentíró, csak Márk evangélista, azt mondja, hogy egyenesen ülő csoportokká változtak ezek, miközben hallgatták Jézus szavát. Ez a görög nyelvben, amíg Márk nem használta, csak növényekre vonatkozott. Palántasor, gyümölcsfasor, szőlősor. Még a rabbinista irodalomban is használják ezt a görög szót, amikor a tanítványok ülnek egy sorba, hallgatják az igét, és az Isten lelke rájuk száll. Tudjátok mi ez? Ez az egyház. Nem azt mondja az egyházról Pál apostol, hogy az Isten palánta földje vagytok ti. Idegen emberek összejönnek, csoportokba verődnek, és egyszerre gyülekezetté lesznek. Nagyon szép élményem volt 2 hete, valami ok miatt ennek a gyülekezetnek a történetét kellett olvasnom. És mivel kicsi fiú koromban én még jártam a Gáborán utca 10-be, ahol ott volt az első imatermünk, visszaemlékeztem, hogy tulajdonképpen az alapító lelkipásztor kapott egy papírost, egy budai térképet, és abba feketével bejelölték, hogy mi lesz Pasarét. Ezek lesznek a te híveid. Egyet se ismert még. És elkezdte az igét mondani, és lett gyülekezet. Lettek megtérések, lettek imádságok, 3 év alatt fölépült templom, parókia, gyülekezetterem, és azóta is él a gyülekezet. Valami ilyen csodáról beszél, a közösség teremtés csodája azok között, akiknek addig semmi közük nem volt egymáshoz, vagy ellen érdekeltek voltak. Most közösségé formálódtak. Még egy másik képet is mond, olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj, és elkezdte őket tanítani. Mi ebben az üzenet? A pásztor nélküli nyájnak nincs jó legelője. A pásztor nélküli nyájat megtizedelik a farkasok. A lábuk felsebesedik. És mégis a szavával kezdi, a gyógyítással. Talán ilyesmit mondott nekik, hogy ne féltek, kicsi nyáj. Éppen nektek tetszett, hogy az atya oda adja az országot. És a nyájból a pásztorral együtt gyülekezet lesz. A harmadik csoda az a tanévnyitás csodája. Nem tudom, hogy a ti családotokban mikor nyitják a tanévet, de sok helyen most. És az ember elgondolja azt, hogy mennyi pedagógus és mennyi diák szomorú, hogy véget ért a nyár. És mennyi család azt mondja, hogy jaj, most iskolatáskától kezdve a radírig, meg a térképig be kell szerezni a gyerekeknek az taneszközöket, és tanulni kell velük, elfogyott az erőnk, nem tudtuk igazán kipihenni magunkat, és most erőnk feletti út következik ránk. Kedves testvérek, figyelitek, hogy volt ezzel a sokasággal? Jézus azt mondta 12 tanítványnak, titeket kiküldtelek missziójútra, visszatértetek, elbeszélitek, hogy mit cselekedtetek és mit tanítottatok, megérdemeltek egy kis nyaralást, egy kis pihenést. Elvitte őket egy puszta helyre, ez a puszta inkább úgy kellene, hogy lakatlan, hogy csendes, zöld fű is volt, ez is benne van a szövegben. Tehát egy kis konferenciát, egy kis pihenést a tanítványok meg Jézus, hogy nézzenek fel a napra, aztán köszönjék meg az atyát, hogy világít a nap, meg zöld el a fű, és egyszerre körülvette őket a sokaság, és nem tudtak pihenni. Na most azoknak hirdetem a csodát, akik ezen a nyáron nem tudtak pihenni. Nem tudtak kellőleg pihenni. Diákok, vagy tanárok, vagy szülők, vagy pedagógusok, mert egyszerre csak erőt nyertek. Tudnilik, amikor ahelyett, hogy a tanítványok hanyat feküdtek volna a zöld fűbe, és hallgatták volna Jézust és a bárányfelhőket, meg a kék égen át az atyát nézték volna, ki kellett, hogy szolgáljanak 5000 embert. Vége volt a pihenésüknek. De azt mondja az ige a példabeszédek könyvében, hogy aki mást felüdít, az maga is üdít. Látjátok, ez egy csoda. Hogy nem mindig úgy üdít fel minket Isten, hogy ad egy hónap gyönyörű szép nyaralást, hanem néha úgy, hogy nálunk fáradtabbakat, nálunk sóvárgóbbakat az igére felüdítünk, és közben magunk is üdülünk. Hirdetem, hogy ez a csoda is adatik nekünk. De van egy másik csoda is, amikor én kezdtem olvasni, hogy 200 dénár kenyér nem elég ezeknek, 5 kenyér, 2 hal, 5000 ember, tudjátok, sose tudtam számolni, nem tudtam, hogy ezt osztani kell, vagy szorozni, csak eszembe jutottak az egyházi gyűlések, ahol a lelkészek mindig azt mondják, hogy van iskolánk, de nincs pénz rá, de ennyi kellene, de a normatív, de kevesebbet kapunk. Benne van a Fülöp is, azt mondja, hogy van itt 5 kenyér, meg 2 hal, de mi az ezeknek? Mi az ezeknek, ami nekünk van? Nekünk csak gondjaink vannak. De a keresztény ember ezt a szót hallja, hogy gond, akkor mi kell, hogy eszébe jusson? Ki kell, hogy eszébe jusson? A gondviselő. És Jézus példát mutat abban, hogy ő hisz a gondviselő Istenben. Gondoljunk arra, hogy ott van az 5000 ember 50-es és 100-as csoportokban, Jézus megáll a középen, fölemeli az égre a tekintetét, és megtöri a kenyeret, és hálát ad. Mi lett volna, hogyha az a kenyér csak 2 kenyér maradt volna, és csak 2 embert elégített volna ki? Honnan tudta Jézus, hogy az atya az ő kedvéért mindenkit megelégít? Egyszerűen hitt, mint gyermek a gondviselőben. Ismeritek azt a csodaszép történetet, mikor vihar van a tengeren, a tanítványok ott vannak a kicsi hajón, félnek, Jézus pedig alszik. Egy öreg, gutaütött teológiai tanárt megkérdeztek egy bibliórán. Neked mit üzen ez az ige? Nem tudott értelmesen felelni, de azt mondta, Jézus, Atya, én Istenem, jó Istenem, én Istenem, jó Istenem. Megértettük, hogy mindegy gyermek, aki elmondja az esti imáját, hogy én Istenem, jó Istenem, de a tied nyitva, Atyám, és így tovább, úgy feküdt, és ezért tudott aludni ott nyugodtan, mert bízott az atyában. Ez is csoda, hogy a tanévnyitó gondoktól eljutunk a tanévre is gondviselő Istenig, és én hirdetem, ha vannak itt pedagógusok, hogy őket is megsegíti ebben a diákoknak odafönn, meg itt lent, és hirdetem, és a szülőknek is, és a nagyszülőknek is. És végül én úgy látom, hogy itt érvényesül lassan a keresztény pedagógia legfőbb elve. Hát van ilyen. Jaj, testvérek, az utolsó 12 évben, amikor visszakaptuk az iskoláinkat, hála Isten, hogy visszakaptuk, mennyi felesleges vitát hallottam, hogy a darvinizmust hogy lehet összeegyeztetni a teremtéssel, és jöttek az adatok, meg az érvek és ellenérvek, és azt hitték, hogy ettől keresztjén az iskola. Meg hogy attól, hogy ott van a nagybajuszuk Portás bácsi, és nem azt mondja, hogy szabadság elvtársak, hanem áldás, békesség. Pedig tudtuk, hogy régen nem ez volt. Testvérek, tudjátok, hogy mi a keresztény pedagógia legfőbb alapelve? Ezt Jézus maga kimondta. Rámutatott egy gyerekre, és azt mondta a felnőtteknek, ha olyanok nem lesztek, mint ezek a gyerekek, nem mentek be Isten országába. A keresztény pedagógia nem azt mondja, hogy ott van az a kicsi gyerek, legyél már felnőtt, majd én tömlek mindenféle adattal, hogy felnőtt legyél, meg magadat fegyelmezni tud. Hanem a keresztény pedagógia az, hogy te öreg, te felnőtt, te középkorú, legyél már gyermekké, és úgy fogad Isten országát. Nos, ebben a történetben ezt is látjuk, mert nem olvastam föl, hogy János evangéliumában Fülöp meg András felfedezi, hogy van itt egy kisgyerek, és annak van 5 kenyere meg 2 hala. Egy olyan jó anyuka állt a háttérbe, aki 5 szendvicset csinált a gyereknek, hogyha elmész meghallgatni azt a tanítót, hát ki ne dőlj az úton, az összes többi anyukának ez nem jutott eszébe. És ez a 8 éves gyermek megmentette az 5000-et, egyszerűen, hogy amilyen van, odaadta. És én azt hiszem, hogy a tanévben, magam is tanítok még nyugdíjban néhány órát, mikor úgy érzem, hogy fogy az erő, aztán néha nem az a szó jön ki a számból, amit akarok, én tudom, mit akarok, de ezt úgy hívják nyelvbotlás, és 72 év után szokott ilyesmi lenni, hogy emiatt is úgy szorongok. Akkor mindig erre a gyerekre gondolok, aki oda merte adni azt a 5 kenyeret, meg azt a 2 halat, és a keresztény pedagógia elve érvényesült, nekünk is ilyenekké kell lenni, mint ez a gyermek. Befejezésül szólok a 4. csodáról, az itt van, testvérek, az úrvacsorában. Calvin azt tanította a sákramentumról, vagy más szóval titokról, hogy ott 3 dolog van mindig. Egy jel, itt például a kenyér meg a bor. Egy jelzett dolog, a Jézus megtöretett teste, és a kettőt csak az ige és a Szentlélek kötheti össze, hogy számunkra az a jel a jelzett dologgá válik. Hadd ismételjem meg Calvinnak egy másik példájával. Azt mondja, itt van a szivárvány. Azt mondja, a szivárvány nem más, mint a esőcsepp a szemközti felhőkön, és a napsugár az esőcseppbe megtörik. De nekünk van ehhez egy ígéretünk is, hogy az Isten özönvízzel nem pusztítja el a Földet. Tehát egy tudósnak csak egy fizikai, csillagászati jelenség, meteorológiai jelenség, de a hívő embernek egy ígéret. Nem így van az úrvacsora? Hát a világ legegyszerűbb dolga egy falat kenyér meg egy kortybor, ezt mindenki elő tudja teremteni. De hogyha hittel megyünk oda, ha az ige hív bennünket, akkor csoda. Én azt hiszem, hogy az első csoda itt, hogy egyáltalán hív minket az Úr. Lehet, hogy eretnek vagyok, de amikor megyek az úrasztalához a sorba, mert nagyon ritkán vagyok ezen a felén az úrasztalának, ott szoktam lenni, ahol ti vagytok, akkor nem mindig az a torokszorító, hogy Jézus megbocsátja a bűnömet, persze, hogy ez is, ez is. De hogy egyáltalán én oda járulhatok. Gondoljátok meg, hogy van egy drága vendéglátó gazdánk. Ahogy Jézus is az asztal közösségébe, ugye a bűnösök került el egy asztalhoz, éppen azért haragudtak rá a farizeusok, hogy ez bűnösök közé ül egy asztalhoz. Persze, Jézus leült a bűnösök közé, akik közé a magukat tisztán tartó farizeusok nem ültek. Csak hogy amikor fölálltak az asztaltól, azok a bűnösök nem voltak olyanok, mint ahogy leültek. És ez az úrvacsor is azt hirdeti, hogy jöhet mindenki. Jöhetnek a bűnösök, jöhetnek a hitüket elvesztett, csalódott emberek, jöhetnek, akik félnek a haláltól, a megterheltek, a megfáradtak, de ha ide jöttek, ehhez a gazdához, aki befogadja őket, nem maradnak olyanok, mint amikor ide jöttek. Testvér, hidd el, hogy amikor kinyújtottad a kezedet a kenyér meg a bor után, te nem maradsz olyan, mint azelőtt voltál. Aztán nem csoda, hogy önmagát adja. Milyen házigazda ez, aki önmagát adja a vendégségben. Megtöretett testét, értünk kihullott vérét, kegyelmét és közösségét. És akkor tényleg magunkat adhatjuk neki. Ez a nagy titok. Ez az, ami a csodánál is több. Tulajdonképpen itt meg kellene állni, és dadogni kellene, és csendet tartani kellene, mert ezt nem lehet emberi szavakkal kifejezni, hogy milyen az, amikor valaki az Istennel közösségre jut, ezt csak tapasztalni kell, és tapasztalni lehet. Befejezem azzal, hogy Isten el akar minket vinni attól, hogy elhiggyük, hogy vannak csodák, odáig, hogy kapjunk csodákat, felfedezzük, hogy az Isten adja az ő csodáit, és még tovább, hogy megismerjük azt a titkot, Istent és a vele való közösséget, aki a csodák mögött áll. Igaz ez, hogy felismerjük Jézusban a messiást, igaz ez, hogy asztal közösséget kapunk, igaz ez, hogy a tanévünk, amit most kezdünk, valahogy ragyogóbbnak és bizalomkeltőbbnek tűnik előttünk, mint eddig, és igaz az, hogy az úrvacsorában igazán vele találkozunk. Amen. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy könyörültél rajtunk, elhoztál ide, igédet szóltad, és néha-néha a szívünk igent mondott a te szavadra, néha pedig új elhatározások, új kezdetek születtek bennünk. Áldott légy azért, hogy most is táplálod igéddel a te gyülekezetedet. Áldott légy, hogy ebben a gyülekezetben vannak asztalközösségek, sokan ismerik a másikat, és hogy olyanok vagyunk, mint a palánták, akiknek te adod az ige áldott esőjét. Köszönjük, hogy úgy mehetünk haza, hogy erősebbek lehetünk, mint amikor idejöttünk, az igét hallottuk, és szentséged elé járulhattunk. Kérünk a szenvedő testvérekért, ó, de sokan vannak hazánkban is, és szerte a világban. A betegekért, a gyógyíthatatlan betegekért, a szeretteiket ápolókért, a testi vagy lelki kínokban sínlődőkért, a nélkülözőkért, az éhezőkért, de imádkozunk a gyűlölködőkért, a rendetlen életűekért, a szenvedélybetegekért, azokért, akik nem tudnak hinni, ezeken mind te könyörülj. Könyörülj a gyülekezeten, lelki pásztorain, presbiterein, szolgálattevőin, de könyörülj a mi hazánkon és népünkön, adj több egységet, több megértést, több tiszta közéletet, több reménységet, és igazi fejlődést. Urunk Jézus, a közelgő tanévet is te áld meg. Fáradt pedagógusok, érdektelen gyerekeket kell, hogy tanítsanak. Vagy pedig a pedagógus együtt kérdezheti a gyerekekkel a te világot törvényeinek a csodáit. Egymást építhetik. Hát, hogy a mi iskoláink akkor is keresztény iskolák legyenek, ha nem egyházi kezelésben vannak, mert legyenek ott keresztjén bizonyságtevők. Ó, az iskola ne az a hely legyen, ahol kiölik a hitet, a vágyódást, az igazi tudás iránt, hanem az is legyen közösség. És kérünk téged, hogy amikor az te asztalod elé járulunk, hadd legyünk nagyon megajándékozott, nagyon gazdaggá vált emberek, abból, amit te adsz nékünk. Atyánk, aki gondviselő Istenünk vagy, Fiú, aki meghaltál érettünk, Szentlélek, aki újjászűz bennünket, legyen áldott a te neved. Amen. Maradjunk egy perc csendben, és aztán közösen mondjuk el a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hálásan köszönjük Bojke János professzor úr szolgálatát, és Isten áldja meg a továbbiakban is. Én személyesen felüdültem most reggel, gondolom nem vagyok egyedül. Befejezésül az áldás előtt a 23. Zsoltárunk második és harmadik verszakát énekeljük el. Otthonaitokba távozó szeretteink, semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.